Menni, enni, turizmus és gasztronómia. Élmények, információk, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. Nem csak most, már a 60-as években is zajlott gasztroforradalom, sőt, még a franciák is átestek a reformon, olvasható Hőnyi Gyula összeállításában a Világgazdaságban. Európa nyugati fele a 70-es években esett át egy gasztroforradalmon, itthon ekkor tájt az adagok méretével és a kínálattal voltak elfoglalva, majd 2003-tól jegyzik a gasztroforradalmat. Ám közben Európa újraértelmezte a vendéglátást. A franciaországi Saint-Emilionban gyakornokoskodó és 3 évet a 3 Michelin csillagos Maison Trois Grosses étteremben dolgozó, később saját éttermével is csillagot szerző brit James Martin tévészakács egyik legnagyobb mondása az ételkészítésről, hogy ez csak étel. A lezsersége miatt gyakran kap hideget-meleget a nézőktől, és az Instagram követőinek száma 260 ezer is jócskán elmaradt Jamie Oliver 7,5, illetve Nigella Lawson 1,8 milliós táborától, ám ettől függetlenül az idézett mondatban benne van minden, amit ma a legnagyobb sztárszakácsok képviselnek. Nem csak Magyarországon zajlott, vagy zajlik gasztronómiai forradalom. Az Egyesült Államok a 60-as években esett át ezen, a franciák, a németek, spanyolok pedig a 70-es években váltottak, igen, a franciák is. Ebben az időszakban a keleti tömbben is gasztronómiai irányelveket alkottak, csak errefelé másképpen és más céltól vezérelve, és persze az akkori vívmányokat nem nouvelle cuisine-nek nevezték. 1969-ben alakult a Le Nouveau Guide. Az alapítók Henri Gau és Christian Millau voltak. 10 pontban szedték össze, mit tartanak fontosnak az új hullámos ételekben. A cél az volt, hogy megtörjék a Michelin úti kalauz hegemóniáját és konzervativizmusát. Az USA gasztronómiája, vagy Nyugat-Európa konyhája mind technológiában, mind alapanyagtermelésben újat tudott felmutatni, és persze a vásárló erő növekedése miatt a szemlélet is megváltozott. Meg lehetett szabadulni a nehéz egytálételektől, a tolakodó túlzott adagoktól, erről az Egyesült Államok valamiért máig sem hajlandó lemondani, és az ételkészítésből egész estét betöltő, sokfogásos, modern programot lehetett varázsolni. Ez a franciáknál sem ment könnyen, annyira hozzá voltak szokva a nagy adagokhoz és a nehéz, zsíros, agyonfőzött, túlsűtött ételekhez, hogy az új hullámmal kísérletező éttermeket sokáig nem voltak hajlandók látogatni. Ma elképzelhetetlen, hogy egy francia étteremben az átlag magyar adagokhoz hasonló mennyiségű ételt szolgáljanak fel. A cél, hogy a vendég táplálkozzon helyesen, egyen előételt, főételt és desszertet. Ezek között pedig átmenetekkel tegye színesebbé a menüjét. Ebben az időben kezdődött el a németeknél a rendszeres halfogyasztás, a szószok egyszerűsítése, a franciák elhagyták a szószokból a rántást, inkább redukcióval sűrítettek, a spanyoloknál beindult az össznépi tapaszgyártás és fogyasztás. Eközben Kelet-Európában a társadalom kollektivizálódásához, illetve a véges erőforrásokhoz, kvázi a hiányhoz igyekeztek passzítani a vendéglátóipari konyha technológiát és az ételkészítéshez használt technológiákat, alapanyagokat. Ebben az évtizedben hagyta maga mögött az ország a jegyrendszer nagyobbik részét. A hiánygazdaság nagyúr volt, azt kellett főzni, ami volt. A csehek vitték a prímetot, valóban nem főzhettek mást a vendéglők, csak azt, amit központilag megengedtek. Itthon Venesz József és Túrós Emil az Egységes Vendéglátó Receptkönyv és Konyhatechnológia című tananyaggal örvendeztette meg az éhes tömegeket. Ebben szerepelt persze az is, hogy egy adag rántott hús 2 szeletből áll, amelynek egyenként legalább 10-12 dekának kell lennie sütés előtt. És ehhez kell adni legalább ennyi köretet is. Díszítéssel, panírozással és salátával együtt ez csak nem 1/2 kilónyi étel. Mindez még jónak is tűnt a cseh gasztronómiához képest, de a magyar vendéglátás adagfüggő lett. A franciák és a németek nem csak az adagokat fogták vissza, hanem az éttermek kínálatát is. Fölöslegesen vonultattak fel az étlapon 25-30 főételt, és tartottak készleten hozzájuk a konyhában alapanyagokat, hiszen az étlapról mindenki csak egyet választ. A kínálat dömping miatt nagy volt az anyagveszteség, a hiba lehetőség, a pazarlás, és mindez nem is volt költséghatékony. Ezzel szemben a magyar irány az egyszerűség mellett a nagy választékot célozta meg, emiatt gyakran előfordult, hogy mindennek ugyanolyan volt az íze. Gyakran a más receptúra alapján főzött orjaleves különböztette meg a konyhákat egymástól. A nyugat-európai konyha lassan, de biztosan belefordult az új hullámba, aminek a lényege nem csak az alapanyagok, hanem az elkészült étel és persze a vendég tisztelete is volt. Eközben a kelet-európai ételkészítés és vendéglátás megragadta a funkcionalitásban, a vendégek jól lakatásában, nem pedig szórakoztatásában. A kontinens gasztronómiája ezekkel a gyökerekkel lépte át az ezredfordulót, amikor is jól látszódott, hogy a korábbi reformok, ízek, módszerek elfáradtak, nem képesek követni az igényeket. A magyar gasztronómiai forradalommal egy időben, 2003-tól szinte mindenhol Európában új fejezetet nyitottak a táplálkozásban. Errefelé megkezdődött az elavult technológia és alapanyag használatának átalakítása és a tálalási szemlélet újragondolása. Nyugaton viszont a konyhák visszakanyarodtak a 70-es években megfogalmazott egyszerűség irányába. Továbbá az volt az igazán nagy lépés, hogy a 2000-es években megjelent az úgynevezett otthonalizáció. Jól felszerelt háztartások, hogy a teljes rekreáció az otthonban történjen, ami a válság után megerősödött, a sztárséfek pedig jelentős piaci igényt láttak a háztartások gasztroedukációjában, mindez egészen új, egyszerű és házias szemléletet hozott a világban. Ez a forradalom annyira erős volt, hogy a vendéglátóiparnak is követnie kellett. És az alapanyagpiac is globalizálódott. Ezzel az európai konyhák, háztartások erős vérfrissítésen estek át. Ugyanakkor a háztartásokban nem végzett szakemberek dolgoznak, nem lehetett nekik Michelin tálalást vagy Bocuse elkészítési módokat tanítani, az egyszerűségre és a praktikumra kellett törekedni. Nos, ez a tapasztalat rejlik James Martin szakács egyetlen rövid mondatában, és az Instagram bejegyzések szerint ugyanezt a gondolatmenetet követi továbbra is a jóval nagyobb rajongótáborral rendelkező Jamie Oliver vagy Nigella Lawson is. Na de mi van az olaszokkal? Az olasz konyha mindig minden körülmények között kihúzta magát a reformokból, sőt, minden szabványosításból és regionális besorolásból is. Az olasz konyha tradicionálisan képes bármikor megjeleníteni a piperkőc tálalásban a legegyszerűbb ételeit, és képes a leghanyagabbul felmutatni a legbonyolultabb recepteket is. Az olaszokat egyáltalán nem érdeklik a csillagok, az útikönyvek ajánlása vagy a borok regionális jelölése. Mindig és mindenkor kihúzzák magukat a reformokból, és makacsul ragaszkodnak a tradíciókhoz. Ha akarnak, sokat esznek, ha akarnak, csak csipegetnek, és senkinek sem hagyják, hogy átalakítsa a megszokott receptjeiket. Ugyancsak itt olvasható egy felmérés konklúziója, miszerint többen keresnek a medvehagymára, mint a tarjára, ha az alapanyagokat nézzük. Nincs mese, a magyar házi gasztronómia a csirkemell körül forog, ami önmagában nem probléma, hiszen ez a húsfajta a világon a leggyakrabban fogyasztottak közé tartozik. Ám a Google keresési analízise nem csak arra mutat rá, hogy mi a kedvenc, hanem arra is lehet következtetni belőle, mi a legegyszerűbben hozzáférhető alapanyag itthon. Természetesen a csirke, ami karcsú választék annak tükrében, hogy a hazai ételkészítés és ételfogyasztás komoly reformáción esett át, elvileg. Márpedig az analízis grafikonjából az derül ki, hogy a keresések jellemzően az ünnepek körül ugranak meg, amikor szélesedik a kínálat. De jól látszódik, hogy egész évben nincs más, csak a csirke, vagyis az ünnepi kreativitás is kimerül az olcsó, egyszerű csirkemell elkészítésében. A grafikon szerint a január, a február és a március nem a csirkemellről szól, ám az április, május, a július és a téli ünnepek, szilvesztert kivéve, igen. A tarja recepteket csak a karácsonyi időszakban keresik a magyar háztartások, és az összkeresési adatokat tekintve csak a negyedik helyre jutott fel. A második legtöbb keresés egy meglehetősen trendi alapanyagra mutat, ez pedig nem más, mint a medvehagyma. A legtöbb keresés természetesen márciusban és áprilisban mutatkozik, amikor a termék szezonja van, ám meglepő, hogy többen keresnek rá, mint a tarjára. Ugyancsak érdekes, és a magyar háztartások nyitottságát mutatja a nemzetközi ételek iránt, hogy a tiramisu keresési számai a harmadik legerősebbek. Bár ez az olasz édesség a 80-as évek óta rendkívül fontos desszertnek számít itthon is, ám elgondolkodtató, hogy lenyomja a megszokott esküvői apró süteményeket, vagy a magyar tiramisuként emlegetett somlói galuskát. Persze ez utóbbi elkészítése sokkal bonyolultabb is. A magyar háztartások a felmérés szerint trendkövetők. Megdőlni látszik a sárga leves lapos hús tandeméről szóló sztereotípia, hiszen a top 10-es keresési listára felkerültek a spárga, az édesburgonya és a bulgur receptek is. Ezek egyike sem volt része a hagyományos 80-as évekből átmentett háztartási konyha alapanyagainak, sőt, az első kettő még drágának is tekinthető a magyar pénztárcákhoz mérten, mindezek ellenére jó hír, hogy itthon is van már rájuk kereslet. A németeknél a spárga hollandi mártással készítve szinte nemzeti eledelnek számít, itthon azonban a hollandi mártást még csak hírből sem ismerik. Pedig a század előn nagyon is fogyasztották. A bulgur pedig egyenesen gyönyör a profi séfek számára, hiszen olyan alapanyagról beszélünk, amely olcsón és jól feldolgozható módon tudja varázslatossá tenni a főételt. Az pedig csoda, hogy az édesburgonyát itthon ismét megismerték, mert a II. Világháború után szinte teljes egészében kikerült a magyar táplálkozási rendszerből, holott Kolumbusz Kristóf után itthon is jól ismert növényfajta volt, a népies elnevezése batáta, a spanyol batatas után. Vagyis a magyar gasztroforradalom az otthonokban is érezteti hatását, de azért a hagyományos ízekre is nagyon kíváncsiak vagyunk. Ennek köszönheti a tarja, a karaj és a fasírt a 4., 5. és a 6. helyet. Olvasható Hőnyi Gyula összeállításában a Világgazdaságban.
Menni, enni, turizmus és gasztronómia.
A turizmus.com közzétette a CNN kutatását és összeállítását, ami arról szól, hogy milyen utazási trendek lesznek érvényesek 2020-ra. Ezek szerint az új évtized hajnalán nem csak a Z-generáció jelenik meg az utazók között, hanem olyan kihívásokkal is szembe kell néznünk, mint a klímaváltozás, az overtourism vagy a Brexit hatásai. A CNN listája azokról a trendekről szól, amelyek a 2020-as évet majd meghatározzák. Űrturizmus. Régóta szó van róla, de úgy tűnik, 2020 lesz az az év, amikor valóban elindul az űrturizmus. A Virgin Galactic 2019 nyarán bemutatta a Spaceport America fotóit, ahol az első űrturisták felkészülnek majd az utazásra. Az Amazon alapítója Jeff Bezos is 2020-ra ígéri az első tesztrepüléseket, amelyeket a Blue Origin nevű cége fog majd véghez vinni. Mesztelen vakáció. A fürdőruha viselése opcionálissá válik a nakáció, ez a naked and vacation térnyerésével. A túl technologizált városi embereknek több szakértő szerint felszabadító, emberközeli élmény lehet a mesztelen hegymászás, kempingezés, kenuzás, hajózás. Sőt, Londonban több olyan étterem nyílt már, ahová várják a pucér vendégeket, a műfaj egyik úttörőjének számító bunyadi étterem pedig egy több százezer követővel rendelkező naturista bloggerrel tervezi az újranyitást. Vegán szállodák. Egyre többen választják a húsmentes étkezést, és a trend jövőben is folytatódni látszik. A Sainsbury 2019 nyarán azt jósolta, hogy 2025-re a britek 25%-a vegetáriánus vagy vegán lesz. 2018 nyarán megnyílt az Egyesült Királyság első vegán szállodája, Sourcea, 1875, ahol nem csak az étterem növényi alapú, hanem semmiféle állati eredetű termék, gyapjú, selyem vagy toll nincs az épületben. Az ősök felkutatása. A MIT Technology Review adatai szerint 2019 elején már 26 millió ember készítette el a DNS tesztjét, ami többek között azt is lehetővé tette, hogy útra keljenek és felkeressék őseik lakhelyét. Szakértők szerint ezt 2020-ban meg is fogják tenni, erre utal legalábbis az, hogy az Airbnb kifejezetten bátorítja ezt a fajta utazást. A repülés szégyene. A svéd tínédzser környezetvédelmi aktivistának Greta Thunbergnek is köszönhető, hogy terjed a Fly Scam, a repülés szégyene mozgalom, azaz a környezetszennyezőnek számító repülős helyett egyre többen választják a vonatot. 30%-kal ugrott meg például a TGV azon utasainak száma, akik Párizsból valamelyik svájci városba utaznak, a KLM tett is lépéseket ebbe az irányba, megszüntette pár járatát. Spártai és nomád nyaralás. A digitális detox, méregtelenítés és a minimalista stílus ötvözése jellemzi a spártai nyaralást. A turista a lehető legkevesebb csomagot viszi magával, sokszor csak egy váltás fehérneműt. Állítólag így találhatja meg a kapcsolatot saját magával és a környezetével. Az előrejelzések szerint egyre népszerűbbé váló nomád nyaralás nem feltétlenül nélkülözi a luxust, ebben az esetben teherautók kísérik a túrázókat, és a személyzet ott rakja ki a párnákat, padokat, függőágyakat, ahol a csillagok alatt éjszakázni vágyó vendég kéri. Lifestyle repülés. Az utasok számának növekedésével a repülés egyre nyomasztóbb élmény lesz, másrészt azonban azok számára, akik ezt megengedhetik maguknak, minden korábbinál nagyobb élményt is nyújthat. A Virgin Atlantic, a Qatar Airways, az Emirates gépein az első osztályon már most is van bár, de néhány légitársaság ennél is többet akar nyújtani utasainak. A hosszú távú járatokon helyet alakítanak ki jogázásra, közösségi étkezésre, sőt, az Airbus azt tervezi, hogy a gyerekeknek is létrehoz játszó részt, vagy egy olyan területet, ahol emeletes ágyakban lehet pihenni. Gasztronómiai élmény a reptéren. A repterek hamarosan a top gasztronómia helyszínévé avanzsálnak, ami illeszkedik ahhoz a trendhez, hogy a hubok önmagukban uticéllá válnak. Az új pekingi reptéren például olyan wonton tészta étterem működik, amit a Michelin kalauz is ajánl, és a világ egyik legjobb repülőterének számító szingapúri Changi reptéren is egy sor igen magas minőséget kínáló étterem és kávézó működik. Mint otthon. Az Airbnb térnyerése az egyik eleme annak a trendnek, a másik pedig az, hogy a turisták igyekeznek minél inkább megismerni a helyiek életét. Erre reagálva egyre több szálloda rendezi be úgy a szobáit, hogy inkább lakásnak, mint szállodai szobának tűnjenek. Némelyek oly messzire mennek, hogy még a hűtőt is a vendég kedvenc ételeivel töltik meg. Jönnek az emeletes ágyak. A francia ágyak unalmasak, legalábbis azok szerint a szállodák szerint, amelyek családok vagy akár baráti társaságok számára emeletes ágyakat kínálnak. Ezek közé tartozik egyébként a Hilton új Motto nevű márkája is.
Menni, enni, turizmus és gasztronómia.
Ez volt a Menni, enni, a Trend FM gasztroturisztikai magazin műsora. Szombat délelőtt is várom önöket, köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Buza Sándor. A viszonthallásra!
Ez volt a Menni, enni, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.